Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, most a hirdetéseket az istentisztelet elején mondom el. Megterveztük ezt a mai vasárnapot úgy, hogy egy kettős esemény sorozatot zárunk le, egyrészt a tanévet, másrészt pedig a missziói évünket. Erről majd a végén részletesen beszélek. Hirdetem az előttünk levő alkalmakat. Csütörtökön 5-kor a bibliórát megtartjuk, ezt egész nyáron tartjuk, kisebb, hosszabb megszakítással, amit előre megbeszélünk. A keddi óránk most szünetel, ezt majd szeptemberben újra beindítjuk. Délután majd beszámolót hallunk a kedd esti óráinkról, mi is történt ott. Visszatekintve a gyülekezetünk elmúlt eseményeire, elmondhatom, hogy az alapítványunkban változások álltak be. Tudjuk, hogy van alapítványunk, oda szoktuk az 1%-ot befizetni, és ez a kis gyülekezetünknek sokat jelent. Az elmúlt esztendőben 250 ezer forintot kaptunk. Köszönjük ezeket a befizetéseket. Az alapítvány kuratóriumában állt be változás, és felállt az új kuratórium. Hogyha ezt majd a bíróság is véglegesít, akkor majd részletesen erről beszámolok és ismertetem. Most minden esetre a presbitérium határozatot hozott, és ebben döntöttünk az alapítványunkról. És visszaemlékezünk az alapítvány eddigi közelmúltjára, és hálásan emlékezünk azokra, akik aktívak voltak, részt vettek ebben a munkában. Így a pénztárosunk munkáját köszönjük Illés Kornéliáit, Hunyadvári Tibornak, az elnökünknek köszönjük meg hűséges munkáját, és dr. Dékán Tibornak is, hogy mindig számíthattunk rá az alapítvány munkájában. Az alapítvány kuratóriumi elnöke dr. Kovács Gyula lett. Köszönjük, hogy elvállalt ezt a munkát, és kérjük Isten segítségét, áldását az ő munkájára. Azoknak is megköszönjük, akik a kuratóriumban a tagságot elfogadták, majd fölterjesztjük a neveket, és utána ismertettem a végleges felállást. Elkészült a templom lépcsőnek a kapaszkodója. Nagyon megköszönjük ezt Miller József presbiter testvérünknek, aki ezt a munkát elvégezte. Ez egy mestermunka. És valahányszor belekapaszkodunk, akkor hálásak vagyunk Istennek, hogy ezt a munkát ő felvállalta. Visszaemlékszem a már elköltözött testvéreinkre, így a Kocsis Józsi bácsira, a Hunyadvári nénire, meg azokra, akik hányszor mondták, hogy tiszteletes úr csak egy fogózkodó lenne, akkor jobban tudnék templomba jönni. Úgyhogy egy nagy hiány pótlás történt. Mira József testvérünk elkészítette már szinte teljesen elkészítette a toronyba vezető lépcsőnek a korlát kiegészítését, ami nagy jelentőségű, hiszen egy éve egyszer legalább megnyitjuk a templomot a bekerel napok alkalmával, és akkor föl lehet menni, de hát az életveszély volt a mostani kiegészítés nélkül, tehát ennek is örvendezünk. Még egy újdonság, a hirdetőtáblánk is elkészült, egy új hirdetőtáblát rendeltek meg, fizettek ki, készítettek az idei konfirmandusok. Még néhány igazítani való van rajta, egy parafa háttér, amire a képeket jobban fel tudjuk tenni, egy megvilágítás, úgyhogy legyen ez tényleg egy eszköz arra, hogy az embereknek felhívjuk a figyelmet Isten igényére, Istenre. Köszönjük ezt az adományt is. Készülünk a táborunkba. A gyülekezetünknek a tábora június 19-20-21-én lesz. Ez azt jelenti, hogy péntek, szombat, vasárnap elmegyünk egy gyönyörű helyre, Kecskemét mellett egy erdőbe, az Emmaus házba, és ott péntek, szombat, vasárnap programokat csinálunk, amiben van kirándulás is, testi felüdülés, lelki felüdülés, lelki programmal megyünk. Még van hely, és dr. Kovács Gyulánénál lehet jelentkezni. Nem nagy összegbe kerül, igazi kikapcsolódást jelent, még aki dolgozó, ő is el tud jönni, hiszen a konferencia megnyitása pénteken 6 órakor van. Tehát péntek este, ha megérkezünk, akkor vagy vacsorával kezdünk. Tehát ez lesz 2 hét múlva a hétvégén, 19-20-21-én. Lehet gyermekekkel is jönni. Ezek generációs táborok szoktak lenni, tehát minden korosztály képviselve van. Bárki fölbátorodik, jöjjön. Most szombatra is lesz egy programunk, ez 13-án Almási Kálmán gondnok úr szervez egy biciklitúrát a Fiumei úti temetőbe, sírkertbe. Ez azért érdemes megnézni, mert rengeteg sok történelmi érdekesség, nevezetesség található ott. Amiket kicsit megismernek, akkor a történelmének egy részét ismerik meg, nevezetes, nagyszerű embereknek a sírjai. Így a 48-as huszártiszteknek például a sírkertje. Az én nagyanyámnak a nagyapja, Dezsőfi Dénes is ott van eltemetve, aki 48-as szabadságharcos, magasrangú katonatiszt volt. Tehát nem csak Dezsőfi Arisztid vett részt ebben a 13 vértanúk között, hanem mások is. Erről a kirándulásról mostani szombatiról a Facebookon és a honlapokon is olvashatunk, és a kijáratnál is. 14 kilométeres biciklizés. Ez nem csak gyerekek, felnőttek, fiatalok, bárki jöhet. A találkozó 8 óra 45-kor, 9-kor indulnak. Most pedig évzárót is tartunk, tehát, mint mondottam, most befejeztük a gyermekisten tiszteleteket, és befejezzük az iskolai hitoktatást is. Még egy iskolában talán az erkélyben lesz még a héten hittanóra, de mind a 4 iskolában most már véget érnek a hittanórák. Ezekben jelen voltunk. 17 hittanórát tartottunk. Ez a 17 csoportban tartottuk hittanórákat. Tehát heti 17 hittanórát, 17 csoportban 73 gyermeket tanítottunk, ami nagyon örvendetes. Felmenő rendszerben történik, előbb az első osztály indult, aztán a második, jövőre a harmadik osztály is elindul, így 5., 6. és 7. is indult. A mostani 17 csoport helyett jövőre már lehet, hogy 26 csoport lesz, hogy számolgattuk a jelentkező gyermekeket, már több mint 100 gyermek járt itt arra. Nagyon megköszönjük Alföldi Borús Hannának, a hitoktatónak a fáradtságos, lelkiismeretes, kedves munkát, amit nagyon szerettek a gyermekek, és igen, hasznos volt. A munkájáról, munkájukról egy kis kiállítást készítettünk. Különösen azokat izgatja ez, akiknek a szüleik is itt vannak. Köszöntöm azokat a szülőket, akik eljöttek a gyermekükkel. Majd a végén megnézhetjük ezeket a képeket, hogy mit ábrázolnak. Egy rövid ismertetést majd kérünk Hannától. Néhány szóval elmondani, hogy mi volt ez a munka. Tehát a végén lehet ezt megtekinteni, miután van a gyermekek visszajönnek a gyermekisten tiszteletről. A gyermekisten tiszteletünk munkája is most nyárra befejeződik. Nagyon hálásak vagyunk Istennek, hogy folyt ez a munka. Többen végezték ezt a munkát, Virt Zsuzsa testvérünk, Rudasné Nagy Zsófia testvérünk, Szigel Éva testvérünk vettek részt leginkább ebben a munkában, és a feleségem irányításával, és nagyon nagy örömöt jelentett, mindig együtt kezdtünk a gyermekekkel. Mint ahogy most is együtt kezdünk, majd az éneklés után kimennek, és a gyermekórán részt vesznek. Így hát 17 meg 3, ugye 2 gyermekcsoport volt, és még egy konfirmációs csoport, így 20 csoportban foglalkoztunk a gyermekekkel ebben az esztendőben. És szeretettel köszöntöm azokat a szülőket, akik először is beiratták a gyermekeket a hittanra. Komolyan vették ezt a lehetőséget, mert ez egy nagyon nagy lehetőség, egy tárcán kínált lehetőség. Ez megkönnyítette a családoknak a sorsát, a dolgát, hiszen nem kellett külön hittanra elküldeni ide a gyermeket, hanem az helybe jött a hittantanár. Olyan volt ez, mint testvérek, mint a, amikor zeneiskolába jártunk, hegedülni, csellóra vagy bármilyen hangszer, akkor el kellett menni a világ másik, az ország, nem ország, a főváros másik részére. Én hol a Bacsó Bélába jártam, hol a köztársaság, régi köztársaság térre, hol a Mester utcába jártam zeneórára. Most már a zenetanárok helybe jönnek. Ugyanígy volt ez hittanban. A hittantanár oda jött az iskolába, és beosztva az óra rendbe. Matematika, hittan, történelem. Tehát nem kellett menni, ez egy nagy lehetőség, és örülök, hogy a szülők felismerték, hogy ezzel élni lehet. És levonták a konzekvenciát, illetve konzekvensek voltak, itt úgyis megígérték, hogy hitben nevelik a gyermeket. Ez meg is történt ilyen vonatkozásban, hogy elküldték. Persze a hitben való nevelés még többet is jelent. A mai csendes napunkat pedig délután 3-kor fogjuk folytatni, amikor várunk mindenkit, hogy jöjjenek vissza, részletek, beszámolók, visszaemlékezések, ígérő való beszélgetés csoportban, vagy plenárisan, és a gyermekeknek pedig programot terveztünk, ami játszó programot, tehát várjuk a gyermekeket is, a szülőket is. Utána pedig bográsban készül valami finomság, és közös étkezés lesz a udvarunkon. Így ez a mai napunknak a programja. Mindenki szeretettel köszöntök, szeretettel várunk, hívunk a további alkalmakra. Most énekeljük a 299. dicséretünknek az első 3 versét, utána pedig a gyermekek elmennek a gyermekórára. A 299. dicséret első verse így kezdődik. Jézus hív, bár zúg, morajlik, életünk vad tengere. Azok, akik bearanyozzátok a szüleitek életét, és akik nagyon sok örömet szereztek mi nekünk is. Örülünk, hogy itt vagytok, hogy együtt indulhatunk mindig a gyermekórára. Most egy rövid gyermekisten tiszteletre menjetek el, amíg én prédikálok, utána gyertek vissza, és akkor majd a képeket is bemutatjuk, vagy megnézhetjük. Mondjuk el az imádságunkat. Jó atyánk, Istenünk, te taníts bennünket, Jézus Krisztus útján vezesd a lelkünket, Szent lelked ereje, növelje hitünket. Amen. Folytassuk Isten tiszteletünket a 299. dicséret 4. és 5. versének énekelésével. Segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van. Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Urunk, megköszönjük neked, hogy együtt lehetünk. Öröm van a szívünkben. Lelki elevenséget, frissességet érzünk, amikor te közellétedben vagyunk, hiszen a megújító kegyelem az, ami bennünket idehozott és hordoz. Kérünk, Urunk, hogy miközben az ígére figyelünk, add ezt a lelki frissességet, a veled való kapcsolatnak az élvezését, boldogságát, hogy elmondhassuk azt, hogy mint a Dávid, akiről szó lesz, mi is boldog emberek vagyunk. Visszaemlékezünk a mögöttünk levő időszakra, az elmúlt esztendőre, amikor annyi minden történt, megköszönjük a gyermekeket, akiket nekünk adtál, az alkalmakat, amikor beszélhettünk te rólad, megköszönjük ezt a mostani Isten tiszteletet, amikor szól az ige, mi meg itt vagyunk, és az ige pedig, ami életünkre rá van szabva, hiszen te vagy az, aki lelked által aktualizálod, személyessé teszed. Így tedd meg, Urunk, hogy észrevegyük, hogy miről van szó, és hogy ezt személyesen át tudjuk venni. Köszönjük, Urunk, hogy minden terhünket, gondunkat is elét hozhatjuk, letehetjük, mindazt, ami nehéz, hozzád hozhatjuk, és így tőled várhatjuk a segítséget. Köszönjük, Urunk, hogy így imádkozhatunk szeretteinkért, különösen a betegekért kiáltunk, legyél közel hozzájuk, a kórházba levőkhöz, hagyd nekik gyógyulást. Kiáltunk, Urunk, a mi családjainkért, akik itt a gyülekezetbe tartoznak, vagy valamilyen módon hozzánk kötődnek, add, hogy szerinted való módon éljenek a családok, legyenek keresztény családok. Kérünk a gyermekekért, áldozó foglalkozásokat is most a gyermekórán. A Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Kérem a gyülekezetet, hogy fennállva hallgassa meg az igét. Isten igéjét olvasom a Zsoltárok könyvének 40. részéből, válogatott verseket. Az éneklőmesternek a Dávid Zsoltára. Várván vártam az Urat, és hozzám hajolt. Meghallgatta kiáltásomat. Sokat cselekedtél, Uram, Istenem, a te csodáiddal és terveiddel érettünk. Semmi sem hasonlítható hozzád. Hirdetném és elbeszélném, de többek sem, hogy elszámlálhatnám. Sokat cselekedtél te, Uram, Istenem, a te csodáiddal és terveiddel mi érettünk. Semmi sem hasonlítható hozzád. Hirdetném és elbeszélném, de többek sem, hogy elszámlálhatnám. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves igehallgató gyülekezet, azzal kezdődött ez a rész, hogy a Dávidé. a Dávid Zsoltára. Akkor oda van írva, hogy Dávidé, lő Dávid, így van az eredeti szövegben, azt jelenti, hogy ez a lő, a lámed auctoris, egy szerzőséget jelentő betű, megjegyzés, Dávid írta ezt. De ki ez a Dávid? És miért írta azokat, amiket írt, és miért tud olyan hálásan Isten elé állni, miért tudja Isten dicsérni, magasztani, szinte nem találja a szavakat ez a Zsoltáros, hogy hogyan köszönje meg Istennek mindazt, amit kapott tőle. Majd látni fogom, hogy mintha egy aritmetikai problémával is küzdködne, de nem, de minden esetben észreveszünk azt, hogy azt mondja, hogy olyan sok dolgot cselekedtél velem. Szinte nem is tudom ezt elmondani. Amikor valakinek megtelik a szíve Isten iránti hálával, nem tudom, bizonyára ismerjük ezt, hogy nagy jó dolog történt velünk, és Isten előtt állunk, és akkor arra gondolunk, hogy hát hogy köszönjük meg ezt Istennek, hogy ennyire szeretett, ezt nem érdemeltem meg. És hogy ennyi jót adott én nekem, nézem a családot, vagy a gyermekeket, vagy akármit az életben, amikor olyan jól mennek a dolgok, akkor. Vagy amikor nem jól mennek a dolgok, de mégis erőt kaptam, és velem volt, és átsegített nehézségeken. Az ember szinte nem tudja Istennek a sok jó tettét, kedvességét elmondani. De leginkább azért ilyen boldog ez az ember, mert ő valahogy mondhatom, hogy kegyelmet nyert családból származik. Tehát, hogy ki ez a Dávid? Olyan ember, aki Istennek a befogadó kegyelmét mindig újból is megtapasztalta, de a családja is ilyen volt. Ha nézem Dávidnak a családfáját, akkor látom, volt két elődje a sok előd között, akik megkülönböztetett szerepet játszottak, mindenkettő pogány volt. És képzeljük el, hogy ott van az Isten népe, vannak, akik úgy, ahogy vannak, amblok beleszületnek. Már mindenki a családban hívő volt, egyházi ember volt. És van egy világi rész, ahol az emberek nem tudnak semmit Istenről, vagy legalábbis ezt a lelkiséget nem ismerik. És a Dávid ősei között volt két asszony, volt egy talán egyiptomi származású kananeus nő, és volt egy moávita. Tehát Dávid királynak ősei között volt két pogány nő legalább, egyik volt a Ráháb, aki egészen kívülálló volt, és hát csak Isten megfogta, hogy bevonta az ő családjába. Hogy te azt akarod, hogy népemhez tartozzál. A másik pedig egy moábita asszony volt, a bálványimádásban élt, és Isten azt mondta, hogy neked, Rútnak, ide kell tartozni az én családomba. Tehát Dávid, hogyha elkezdi végig gondolni, hogy kik is voltak azok, akik azért elődeim, és hogy mit tapasztaltak meg, hát Istennek a kintről befele hívó kegyelmét tapasztalták meg, és azt, hogy Isten vonzásával benne voltak, és ez a vonzás annyira erős volt, hogy íme belekerültek az Isten családjába. Isten, mint édes atyuk lett nekik, és mint egy az asztalukhoz ültette őket. Az egyik ősanyja, az a kánaáni, egyiptomi származású volt, a Ráháb, amellett nem valami erős erkölcsi hölgy lehetett, ő volt Jerikóban. Egy elég rossz hírű nő, aki azonban megtért. Megtért és szakított az addigi életével, és nagyon rendes anya lett, családanya lett, egy hívő asszony, aki félte az Urat, testét, lelkét az Isten szolgálatába állította. Az ő gyermeke lett Boáz. A Boáznak a felesége pedig egy Rútnak hívták, egy moábita lány volt, vagy fiatal asszony volt, egy özvegyasszony volt, akit Isten a bálványimádásból hívott ki, és oda behelyezte az ő családjába. Istennek ezt a kintről befele hívó kegyelmét, ezt tapasztalta meg, hogy még kívül van valaki, és Isten behívja, hogy legyél itt az Isten családjába, tartozzál ide a gyülekezetbe, ez a te helyed, itt adok neked nyugalmat, e helyen adok neked békességet. Valahol azt mondja a próféta, e helyen adok neked békességet. E helyen a gyülekezetben, a Krisztus közelében, hogyha Biblia van a kezedben, hogyha imádkozol, ott adok neked békességet. Ó, nagyon-nagyon jó, hogy itt vagyunk. Itt ad az Úr nekünk békességet. Kintről hívott, és itt vagyunk. És Dávid ezt a kegyelmet nem tudja dicsérni és magasztalni, és akkor kerül ebbe a számtani problémával, amit majd kicsit kifejtek jobban. Ami annak tűnik, de nem az. De nem csak az ősei életében tapasztalta meg Istennek ezt a kintről befele hívó kegyelmét, hanem gyermekkorától fogva. Mert még az is, aki vallásos családban nőtt fel, az is, akinek a szülei közel voltak Isten, ez aki a szövetségben nőtt fel, az is meg kell, hogy tapasztalja ezt a kintről beljebb, vagy a mélyebbre vívő isteni munkát. Hogy mikor kezdett el Isten, hogy igazából beszélni, vagy mikor kezdte megérteni Dávid Istennek ezt a hívogató, befele hívogató munkáját, ezt ő maga tudná elmondani. A Zsoltárokban azért beszél is erről, ezt érdemes, hogy nekünk is jobban megnézni. Amikor ki volt a mezőn például, őrizte az családnak a juhait, és akkor Isten őt megszólította valamilyen módon. Egyrészt úgy, hogyha nézem a csillagokat, a te kezednek a munkáit, a te kezed munkáit, hogy fölnézett az Istennek a nagy munkája az, hogy csillagvilág van fölöttem, csillagos égboltot szemlélhetek, és akkor a szívem megtelt hálával. Isten így közelebb vonta a gondolatait magához. De akkor pásztorolta a juhokat, őrizgette a birkákat, és akkor egyszer csak dalra fakadt, és azt mondta, hogy az Úr én nekem őriző pásztorom. Én pásztor vagyok, de az igazi pásztor az Úr. Tehát, hogyha még vallásos közegben nőttünk Isten, közelebb kell, hogy vonja Isten a szívünket magához, hogy jobban megértsük, hogy személyesen az én pásztorom is, az én teremtőm is, az én megváltóm is. És amikor ezeket a lelki dolgokat úgy nézi az életében, akkor kerül ebbe a helyzetbe, amit mondtam, hogy úgy néz ki, mintha egy aritmetikai probléma lenne, de nem az. Tudni még, megmondom, melyik vers ez, a 6. vers, figyeljük. Azt mondja, hogy sokat cselekedtél te, Uram, Istenem, a te csodáiddal és terveiddel mérettél. Semmi sem hasonlítható hozzád, hirdetném és elbeszélném, de többek sem, hogy elszámlálhatnám. Egyszerűen megáll a matematikai tudomány, nem tudja elszámolni. Annyit jót tett Isten vele, hogy elkezdi az életét úgy vissza a gyermekkoromig, és még korábban a családomban is. Hogy elkezdi nézni, hogy mennyi jót tett az Isten velem, hogy hányszor megmutatta az ő szeretetét. Hányszor megsegített, hányszor meggyógyított, hányszor megmutatta, hogy közel van hozzám. Hogy elkezdeném ezt felsorolni, nem tudom felsorolni, de nem azért, mert ő nem lett volna jó matekos, mert így mondanánk, hiszen nagyon művelt ember volt. Ha te nézzük a zsoltárait, a csodálatos költészetét, a zenei műveltségét, iskolai műveltséget, tökéletes lehetett. Korának egyik legképzettebb embere volt. Tehát nem az, hogy a számokkal nem állt jól hadilábon át volna, hanem azt mondja, hogy megszámlálhatatlanul sok. Tehát számolgathatom, de nem tudom megszámolni, mert többek annál, hogy megszámlálhatatlanul sok az, amit az Isten tett. Még amit tudok, az is olyan sok, hogy megszámlálhatatlan, de amit nem vettem észre, azt is. Mert Isten nem csak annyi jót tett velünk, amit észrevettünk, hanem sokkal a többet, amit nem is vettünk észre. Nem regisztráltuk, de az Úr nagyon jól tudja, hogy akkor is az ő keze volt, aki megsegített. Amikor nem neki tulajdonítottuk, akkor is Isten ott állt mellettünk. Akkor nem vettük észre, akkor is ott állt mellettünk. Azt mondja Jób, elmegy mellettem, és nem látom őt. Hát lehet, hogy nem érzékelem, de akkor is ott van. És megszámolhatatlanul sok. Egyszer korábban is volt egy ember, Ábrahám, aki ilyen hasonló feladatok elé került, mondta Isten neki, hogy Ábrahám, menj ki a csillagos ég alá. Kiment. Számold meg a csillagokat. Ennyi lesz a te utódod. És gondolom, ő is átlát, hogy nem lehet megszámolni a csillagokat. Akkor gyerekek voltunk, az orgonasípokat számoltuk a templomban. Hogy elkezdtük jobbról, balra, közepén már összezavarodtunk, akkor balról, jobbra, a prédikáció közben persze. És nagyon sok volt. Itt 1618 síp van, úgyse tudnák megszámolni. A nagyobb részben van, kis belső kamrákban. A csillagokat elkezdjük számolni, nem tudjuk megszámolni. Ábrám is rájött arra, hogy ezt az Úr mondja, hogy olyan sok, ami szinte kibeszélhetetlen, ekkora nép származik tőlem. Ennyi lesz a te utódod, mondta Ábrámnak. Így is volt. Mindenki, aki hisz a Jézusban, az az Ábrám utódja, bármilyen nációból származik is. Visszatekintek az Isten kegyelmi tényeire, és azt mondom, hogy megszámolhatatlanul sok. Aztán még egyet meg kell vizsgálnunk, hogy lássuk, hogy ki ez a Dávid, és mit csinál, mikor leírja a 40. Zsoltárt. Az, hogy mi van a szívében. Sok mindent elmond magáról Dávid, meg róla a Bibliában, és nagyon sok mindent tudnak a harcairól, a házasságáról, az építkezéseiről, vagy a terveiről. Sok mindent tudunk, fiatal koráról, öreg koráról. Azt is tudjuk, hogy mi van a szívében. És ő se titkolt el, hogy mi van a szívében. Úgyhogy ha elolvassuk ezt a 40. Zsoltát, akkor láthatjuk, hogy mi van az ő szívében. Például azt mondja a 9. versben, hogy itt vagyok, Uram, hogy teljesítsen a te akaratodat. Ezt nagyon kedvelem, Istenem, mert a törvényed a keblen közepette van, a szívemben van. Mi volt a szívében? Az Isten törvénye. Nem kimondottan a 10 parancsolat, nem a 2 kőtábla, hanem az Istennek az elgondolásai, az Istennek a ötletei, amiket kijelentett, Istennek a gondolatai. Már az Istennek a kicsit a logikája is, mert már érti az Istennek a gondolatait. És ez nem az eszében van, hanem a keblen közepette, a szívem mélyén ott van. Mert ez egy, nem egy tőlem független egység ott, ami bekerült valahogy a tudatomba, hanem ez velem egy élet, én ezzel egy élettem. Én a szívemből ezt elfogadtam, én szív szerint erre igen mondom, ez az enyém is, ő az enyém is, én az övé. Ez ott van az ő szívében, a te igazságod ott van az én szívemben. És hogyha ott van az Istennek a törvényes gondolatai valakinek a szívében, akkor meg is szól, erről beszél. Ha valakinek ott van Isten gondolata, meg törvénye szívében, akkor arról beszél. Mert azt mondja Jézus, hogy a szív teljességéből szól a száj. Milyen érdekes, egy nagy lelki igazság, amit Jézus mondott, a szív teljességéből szól a száj. Amivel nagyon tele van a szívünk, azt nem tudjuk eltitkolni. Amikor van nagy öröm ér bennünket, akkor kinek mondjam el, de ha nagy bánat ér bennünket? Ó, most elmondhatnám valakinek, hogy valakinek kinyitom a zsilipeket, mert nem bírom azt a feszültséget, ami bennem van, és elmondom. Amikor nagy tanástalanság van a szívemben, keresek valakit, akinek elmondhatom. Amikor megtölti a szívünket az Istennek a gondolata, az ő törvénye a szívemben van, akkor ez a számban is megjelenik. Akkor beszélek róla. Ezért mondja, hogy nem titkolom el a te kegyelmedet, és elmondom. Elmondom, és újra elmondom. Nem rejtem a szívemben, azt mondja a 14. vers, hanem újra és megint elmondom a te kegyelmedet, azt, ami behozott ide, a családomat ide, a te közelségedbe. Engem, aki csak vallásos voltam, de most hívő vagyok, behozott ide a te közellétedbe. Uram, ami a szívemben van, az megszólal. És még egy titkot elárulok ebben, hogy Dávidnak nem csak az Isten gondolatai voltak a szívében, hanem a maga az Isten is ott volt a szívében. És ezt mi pünköskor ismertük meg ezt az igazságot. Eljött a Szentlélek, akkor attól kezdve az Isten bennünk. A teremtéskor az Isten fölöttünk. Szólt, legyen és lett. A Jézus Krisztus Isten értünk. jött a fiú, hogy megváltson bennünket, megszületett, meghalt, feltámadt, és most az Atya előtt közben jár értünk, Isten értünk. Pünköskor eljött a Szentlélek, Isten bennünk, vagyis az Istennek a lelke az ember hívenben, szívében megszólal. Ez nagyon nagy dolog. És ezt nagyon jól tudjuk, hogy ez Istennek a szava volt. Nem azt jelenti, hogy megszűnik az én lelkem, hanem ott van az Isten lelke is. Nem az történik, hogy a kettő egybe mosódik, ilyen nincsen, mert az ember ember marad, Isten mindig Isten marad. De az Istennek a lelke megszólal bennem. És ez történt a Dávidnál is. Így keletkezett ez a messiási zsoltár. És ez az a titok, amit el akarok mondani és kifejteni röviden. Ez egy messiási zsoltár, ami azt jelenti, hogy Krisztus előtt 1000-ben megszólal Krisztus a Dávid szívében. Ő nem rejti el, hanem elmondja, és elhangzik egy messiási profécia. Vagyis maga Krisztus beszél, és elmond egy proféciát, így keletkezett az Ószövetség. Isten lelke a profétákon belül megszólalt, azok pedig elmondták, és akkor az Isten maga szólt. Így a Krisztus megszólalt, mielőtt a földre lejött volna 1000 esztendővel, és azt mondta, hogy íme jövök, ez a Krisztus szava a Dávidban levő Szentlélek által. Íme jövök, mondja Krisztus 1000 évvel korábban, mert már jön és közeledik, és karácsonykor meg is érkezik. Íme jövök, mondja, a könyvtekercsben írva van felőlem, itt minden le van előre írva, hogy eljön a Messiás, és azért jövök, hogy teljesítsem a te akaratodat. Vagyis Isten így adott egy nagyszerű előjelzést, vagy proféciát, 1000 évvel karácsony előtt, vagyis Krisztus már saját maga elmondta, revelálta, kijelentette, hogy el fog jönni. És hogy jön és közeledik, csak várd, megérkezem, és jön a szabadítás. Így hát ez egy nagyon boldog ember volt ez a Dávid, mert látta az Isten számtalan munkáját az elődei életében, a saját életében ezt a kintről befele, a felszínről a mélybe terelgető nagyszerű munkát. Benne volt a készség, hogy ezeket felsorolja, elkezdte sorolgatni, és végül ott maradt, hogy több, hogy elmondjam. De ez betölti a szívemet örömmel, és a szívemben felfedezem magát, az Istennek a szent lelkét, az ő szavát, az Isten munkáját én bennem. És ezért boldog ember vagyok. Ezt mondja Dávid, és mondjuk el ezt mi is. Testvére, kedves arra Zsoltán, ami még délután vezeti a gondolatainkat. Isten adjon nekünk örömet és áldást a 40. Zsoltár által. Válaszoljunk az igére, és a 434. dicséret első két versét énekeljük. A 434. dicséret első két versét, vezess Jézusunk, s véled indulunk. És megkérek valakit, hogy a gyermekeket már hívja be. Hogy majd az imádságon mi atyánk után jöjjenek be. Így ott az ajtóba állnak a mi atyánkik, és utána bejönnek. A 434. dicséret így kezdődik, vezess Jézusunk, s véled indulunk. Az imádság után pedig majd az istentisztelet zárásaként néhány szóval ismertetjük a képeket, és kifele menet azokat megnézhetjük. Az első és második verset énekeljük. Köszönjük, Urunk, hogy sokat cselekedtél a mi életünkben. Az elmúlt időszakban számolgatnánk, de többek mint sem, hogy elmondhatnánk. Köszönjük a kintről befele húzó, vonó kegyelmet. Köszönjük, hogy közeledbe kerülhettünk, és hozzád tartozhatunk. Köszönjük, Urunk, hogy gyülekezetben együtt lehetünk, idősek, fiatalok és gyermekek egyaránt. Köszönjük, Urunk, hogy a szívünkben ott lehet a Te ígéd, lelkednek a munkája. Vezess ezen az úton, kérünk. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot, a mi atyánkot. Fennállva. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, az is része az Isten tiszteletnek. Jó volt? Fogadjuk Isten áldását. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyának szeretete és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon ti veletek. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Megkérjük Alföldi Boros Hannát, hogy néhány szóval ismertesse a képeket, hogy miről van szó. Ha most nem is látjuk, majd kifele menne tudjuk azonosítani ezeket a képeket. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, majd látni fogjuk, akkor tehát a cím is rá van írva. Egyszerű csomagoló papír. És a gyermekek összeültek, és mindenki csinálta magáit. Amikor én helyettesítettem a Annát, éppen egy olyan csoportban voltam, ahol a ahol az aranybogyó imádását rajzolták le. A lányoknak a feladata volt, hogy lerajzolják aranybogyót, egy egyiptomi istenséget. A fiúk pedig találják, hogy mit kéne odaírni. És saját maguk összeültek, és megbeszélték, és odaírták nagy betűkkel. Egyik, hogy én vagyok az Úr, a te Istened. Itt a bal oldalra, jobb oldalra, ne bálványozz. Nagyon tetszett, mert egy pozitív megközelítés, és ebből jön az, hogyha én vagyok az Istened, akkor más Isten nem kell neked imádnod. És lerajzoltak egyébként az istenséget, meg az aranyborjút. Így keletkeztek ezek a képek, a csoport jól együtt dolgozott mindenhol. Mind a 17 osztályban nem volt ilyen, de itt elég sok kép van, tehát érdemes kicsit megnézni. Gyermekrajzok. Van egy külön könyvem, gyermekrajzok, ez egy élmény nézni a gyermekek rajzait. És közben Isten gondolataival foglalkoztak. Tehát igen, eredményes és szép volt a idei munkánk. Köszönjük a sok fáradozást Hannának is, és a szívükkel együtt örvendezünk. Hát remélem, hogy jövőre ilyen jó folytatódik majd a gyermekmunka. Tehát kifele mellett én azt kérem, hogy valahogy ebből az irányból menjünk, ha lehet. Tehát ebből az irányból nézzük, és így megyünk kifele. És akkor kicsit megnézzük, és tovább megyünk. És a kijáratnál ugyanúgy készfogás és búcsúzás. Most a záró énekünk a 434. dicséret 3. és 4. verse, utána a himnusz, és utána lehet tehát ebbe az irányba távozni a templomból. És mindenkit szeretettel várunk délután 3 órára, akik süteményt hoztak, megköszönjük, azokat hagyják itt, és meg van szervezve, ki mit csinál, valakit még szeretne segíteni, esetleg mondhatja is. A szervezőknél, prezsbiter testvéreknél. Sebzett szívünk majd mikor felsóhajt? A 4. vers. Vagy a 3. és 4. vers. Közös étkezésre el legyen intézve. Tehát a himnuszt énekeljük, és utána ebből az irányból távozunk.